Nagy generáció. Méikuti Ilona műsora.
Hogy nézett ki a már járdával, kirakattal, világítással rendelkező Budapesten, a századfordulós Budapesten, sőt, ez már a 20. század első éveiben élő Budapesten a karácsonyi készülődés?
Mindenki vásárolt persze akkor is, mint az őrült. A kirakatok a mai szemmel nézve csiricsárébbak voltak. Nagyon nagy tarkaság jellemzi ennek a kornak a reklámjait is, és ebből tudunk arra következtetni, mert ugye színes fotóink még ebből a korból nincsenek. De a játékboltok katalógusai például, azok nagyon sok mindent elárulnak arról, hogy mi mindent próbáltak rásózni a kereskedők a jószülőkre. Egészen korai adat az 1870-es évekből már a Brunner, ha jól emlékszem, de ezt most meg kell, hogy nézzem.
Nézd meg nyugodtan.
Megnézem nyugodtan. Egészen korai adatunk az 1860-as évekről a Brunner cég kínálata, karácsonyi és újévi ajándékok. Ez is érdekes, hogy ő ezt egy kalap alatt kínálja a Váci utcában, a Gróf Nákó féle házban. Gyermekjátékmű kínálat.
Játékmű,
nem játékszer, hanem játékmű kínálata van a Brunner bácsinak, és az ő nyomán valószínűleg, mert ő az első ilyen jelentős játékkereskedő, akiről tudunk, az ő nyomán aztán utána tulajdonképpen már mindenki, aki magára valamit is ad, az ezt a kitaposott ösvényt fogadja.
És mit kínált a Brunner bácsi?
A Brunner bácsi azt írja az ő szórólapján, hogy Brunner F. Váci utcában, Gróf Nákó féle házban ajánlja a magas nemességnek tettes és tekintetes császári királyi katonaságnak és a két testvérváros tisztelt közönségének, főképpen pedig a becses anyáknak, illetőleg atyáknak szeretett kisdedei számára gyermekjátékműi ugyan válogatott raktárát a legjutányosabb áron egyszer mind az eddig tapasztalt kegyes látogatásért lekötelezőbb köszönetet mondván, azon észrevétellel, hogy ő sem fáradtságot, sem költséget nem kímélt, csak hogy a legújabb és legízletesbb bel- és külföldi művekkel vevőinek szolgálhasson. Na most azért a Brunner bácsi egy nagyon jelentős játékkereskedő volt, úgyhogy neki tényleg elhihetjük, hogy ő mindenféle jeles portékával...
De hogy be se kellett írnia, hogy fakockát adok ennyire, akkor is elmentek hozzá.
Elmentek hozzá, mert hát ő volt akkor a legnagyobb, meg a legjelentősebb, de tényleg voltak külön fiújátékok kicsiknek, lányjátékok kicsiknek, fiú cucc nagyoknak, még nagyobbaknak. A legváltozatos módon a játékkatonák és várak, majd erről még szeretnék beszélni később a játékváraknak a felnőtt közönségben való használatáról, és a mindenféle babák. Pásztor Árpádnak van egy nagyon édes regénye, a Princesz. Azt nem olyan nagyon régen ki is adták újra, amelyik egy játékbaba hányattatásairól szól, és abban is van egy ilyen karácsonyi kirakat leírás, ami hát rendkívül dúsan és nagyon költőien mondja el, hogy mi minden van abban a kirakatban, a babáktól a hintalovakon át a legkülönbözőbb mindenféle csodákig. És hát aztán később, amikor már az elektrotechnika odáig fejlődik, akkor megjelennek az ilyen mozgóketyerék a kirakatokban. Na most hát az őrület. Volt egy nagyon híres kirakat a Rákóczi úton, amelynek sajnos a medveit állítólag az 1980-as években selejtezték le, anélkül, hogy a mi múzeumunk ezt megorrontotta volna, és sikerült volna örökbe fogadni ezeket a szegény macikat. Egy komplett zenélő medve család volt ott, egy medvezenekar. Nekem van erről emlékem, hogy egy medvezenekar létezett.
A kirakatban?
Az úttörő áruháznak is voltak mindenféle mozgókütyük a kirakatában, és nekünk van egy nagyon helyes állatunk a múzeumban, aki a kereskedelmi gyűjteményben most megint dolgozik és hajlandó megmutatni magát a látogató gyerekek kedvéért. Egy doboló kutya, aki egy elektrotechnikai szaküzletben szolgált legalább 30-40 évig, aki ütiveri a kirakatot, hogy fölhívja magára és az ott lévő árukra a figyelmet. Hát ő nem egy ilyen par excellence karácsonyi holmi volt, de ha az ember megnézi, akkor róla egy kicsit képet alkothat arról, hogy hogy néztek ki ezek a mozgó reklámeszközök a régi kirakat.
Mi köze van a felnőtteknek a játékvárakhoz? Azt mondtad, hogy a felnőttek is kaptak játékvárat ajándékba.
Hát nem kaptak. Volt egyszer, hol nem volt, a New York kávéházban egy hatalmas nagy asztaltársaság, amit úgy hívtak, hogy a Kövesi Vár. A Kövesi Vár alapítója és várura Kövesi Albert színigazgató volt, aki vidéki színházakat igazgatott egész életében, aztán idős korában visszajött, vagy idejött Budapestre, és az ő baráti köréből, leginkább nemzeti színházi vezető színészekből összehívott egy csapatot, és ez az asztaltársaság egy ilyen papírmasé vár körül ült össze hétről hétre, amely várat ott tároltak a New York kávéházban. Egyébként az akkori kávéház igazgató Tarján Vili is, aki újságíró volt fiatalabb korában, tagja volt ennek az asztaltársaságnak. De a színészek mellett voltak írók, volt karikaturista, mindenféle bohém művész népek.
Melyik évről, melyik évekről beszélünk?
Most? Ezek az 1920-as, 30-as évek, Kövesi Albert haláláig tart ez az ügy. Most ezt szégyen szemre nem tudom megmondani, hogy Kövesi hányban halt meg. Na minden esetre egy ilyen bonyolult fantasy játékot játszottak ők. A várnép hatalmas szereposztásban a várnagy, a várkisasszonyok, az apródok, a kasznár, aki egyébként zsidó volt szükségképpen, és aki a pénzügyeket intézte, de mindenféle szerep le volt osztva.
Ezeket ők játszották, vagy figurákkal?
Ők maguk alakították ezeket a szerepeket, és rettentő könnyű volt hibázni, mert annyi szabály volt, és annyi betarthatatlan szabály volt, hogy szinte csak hibázni lehetett. Na most, ha valaki tetten értek valamilyen vétségen, akkor az egész csapat üvöltő ujjongásba tört ki, és az illető le kellett, hogy pengesen egy elég tetemes büntetést, amit a kasznár begyűjtött, és gyűjtött, és gyűjtött, és gyűjtött, és gyűjtött, és akkor eljött a tél, és eljött vele a karácsony, és a Kövesi Vár asztaltársasága az egész év alatt beszedett büntetéspénzekből kikerekedett hatalmas sommából rendezte meg az állástalan, családtalan, munkaképtelen öreg színészek karácsonyát. És van egy olyan fénykép a Színháztudományi Intézetnek a fotótárában, ahol ott áll egy körülbelül 140 centisre töpörödött, százesztendős, valamilyen szegény vándorszínész, vidéki szubrett, hogy ne mondjam, emberi maradványa vagy 90 esztendősen, ott áll egy akkora háncs szatyorral, hogy ő maga beleférne, amiből kikandikál két óriási kenyér, és valami elbűvölő, gyönyörű mosolyjal mosolyog bele a fényképezőgép lencséjébe. Ő egy ilyen megajándékozott öreg színész. És az embernek megszakad a szíve egyfelől attól, hogy ez hogy működött akkor, másfelől meg az én szívem csendben megszakad attól, hogy és vajon a mai közösségek, nem csak a színészek, az írók, hanem egyáltalán bárkik, hogy a szakmai közösségek, azok mikor fognak a fejükhöz kapni, mikor fognak észbe kapni, és mikor fognak elkezdeni gondolkozni azon, hogyha nincs már semmiféle, hogy mondjam, központi akarat és iparkodás arra, hogy a magukra hagyott idős embereket, a nehezen élő anyákat, az egyedül álló nehezen élő anyákat, hogy egy kicsit, legalább egy kicsit, nem kéne túlságosan sok. Persze tudom, hogy van sokféle kezdeményezés és sokféle iparkodás, de ezt annyira egyszerű lenne csinálni.
Nemrég volt egyébként egy olyan kezdeményezés éppen íróktól és költőktől, hogy szavakat lehetett szavakat venni tőlük. Mi? Ami nagyon jó volt, és a megvásárolt szavak értékét különböző
konzervre, lisztre, cukorra lehet
igen,
váltani.
Igen, ételre, pontosan, és azt elküldték igen. Oda, ahol szükség van rá, de ebben az időben, a századfordulón és a század első évtizedeiben mennyire várták el a jómódú családoktól azt, hogy adakozzanak, például karácsonykor?
Nagyon, de hát nem is kellett ezt elvárni.
Pontosabban, tehát ez már egy belső parancs voltak vagy ilyen, pedig egyszerűen hozzátartozott valakinek a státuszához?
Hozzátartozott, ez kötelező volt, és hogyha biztos, akkor is volt olyan, aki ezt nem csinálta. De biztos, hogy úgy néztek rá, mint egy marék véres kukacra, és ő ezt nem öntudatosan vállalta, hanem szégyelhette érte magát. Aki olyan helyzetben volt, hogy tudott adni, akármilyen kicsit is, de tudott adni. Az adott. És a templomok is szervezték a karitást, egyház közösségekben is lehetett kibontakozni ilyen módon. A különböző szakmai testületek, tehát az ipartestületek, ipartársulatok kötelezőnek tartották magukra nézve azt, hogy az elszegényedett szaktársak, vagy a szaktársak özvegyei, vagy a szaktársak árvái ne maradjanak ki a karácsonyból. De olyan is van például, hogy találtam egy ilyen aranyosat a Budai Hírlap, vagy a Budai és Vidéke című világlapban 900-as évek első évtizede. Hogy a zöld fa vendéglő bölcsesség fogasztal társasága meglett korú férfiak, akik ott összejártak sörözni mise előtt vagy helyett, de inkább gondolom előtt vagy után, szóval a bölcsesség fogasztal társaság, idén 9 szegény sorsú gyermeket ruházott fel a hideg beáltával. Na erre a következő lapszámban megjelenik egy ilyen ökölverős kis hír, hogy de is a Bittner vendéglő asztaltársasága pedig felruházott 10-et, és még kolbászra, süteményre és sörre is meghívta őket. Na most ugye hát ma nyilván a gyermekvédők ettől egy kicsit felsziszennének, hogy mondjuk 10 éves gyerekeket sörrel itatunk, de hogy überelte egymást két krisztinai polgári asztaltársaság, amelyeknek a Pék, a Bádogos, a Krisztina városi fűszerkereskedő, esetleg egy szomszédból egy kvietált tábornok, tehát ilyen figurák voltak a tagjai ezeknek az asztaltársaságoknak, hogy ők azt mondják, hogy nekik 9 gyereket álmodjukban felruházni. Vagy az Óbuda újlaki első asztaltársaság, amelyik a Kolosi téren tartotta az összejöveteleit, a Kolosi téri piac helyén volt egy kávéház, a Güttner kávéház, és oda jártak ezek össze. Az egy nagyon-nagyon népes asztaltársaság volt, ahol szintén majdnem úgy, mint a Kövesi várnál, mindenféle funkciók voltak az asztaltársaságon belül, és a gyermeköltöztetés felelős tisztjével megbízott iskolaigazgató számol be arról, hogy az asztaltársaság által összeadott pénzt hány szegény sorsú újlaki és óbudai iskolás gyereknek a meleg cipővel, meleg ruhával való ellátására fordították. Tehát körülnéztek, és nyilván az iskola igazgató volt a legkompetensebb személy, azért választották őt, mert ő ismerte az iskolája nebulóit, meg a szülőket, és tök képbe volt arról, hogy most melyik az a gyerek tényleg, amelyik már a testvérével váltva hord egy cipőt. És akkor az asztaltársaság összedobta, ugyanígy őnáluk az idegen szavak használatát és a német beszédet büntették kegyetlen pénzbírságokkal, ami nagyon vicces, mert ugye egész Óbuda sült német Braunhaxlerekből és német ajkú polgárokból állt, és akkor ezt az összeget, ami ott is egy éven keresztül gyűlt, ezt ők erre fordították, majd az igazgató elszámolt azzal, hogy most akkor hány szegény gyereknek cipőkabát.
Sali Noémi muzeológussal beszélgetünk régi karácsonyokról. A hírek után folytatjuk.